Ez a Dániel 9 lesz. Odalapozzatok, légy szíves. Dániel 9, innen folytatjuk. Ugye emlékeztek, hogy a Dániel könyvébe haladunk, és múlt héten csak egy fél fejezetet vettünk a szokásomtól eltérően. Nagyon sokáig tartott volna. Egyben, de nem bánjuk, mert ma jön egy nagyon különleges rész. Szeretném, ha előtte imádkoznánk, és utána meghallgatnánk, hogy mit mond a lélek hozzánk. Úr Jézus, köszönjük neked a te szándékaidat, köszönjük, Uram, hogy nem kell félnünk a te akaratodtól, vagy a Szentlélek vezetésétől, Uram. Köszönjük, Szentlélek, hogy te vezetsz minket, és tényleg, ahogy Tamás mondta, te nem csak egy erő vagy az életünkben, hanem egy személy, aki részt akarsz venni, sőt, oda akarsz ülni a kormányhoz az életünkben. Így kérlek add, hogy ez a ma reggel is úgy teljen, ahogy te akarod, hogy Jézus, a te neved dicsőítessék meg. És imádkozunk, Uram, hogy ahogy olvassuk ezt a fejezetet, és tanulmányozzuk a te igédet, Uram, így kibontakozzon előttünk ennek a csodája, Uram. És leginkább az, hogy milyen Istenünk van, azt értsük meg jobban belőle. Jézus nevében. Amen. Dániel 9. Ugye a múlt héten megnéztük az első felét, ami egy bámulatos ima. Dániel elmond egy csodálatos imát, és szinte várjuk, hogy egy csodálatos ima után egy csodálatos válasz érkezik, és nem fogunk csalódni. Kezeljétek el, Dániel imájára jött egy egészen drámai válasz. Isten egy angyalt küldött a mennyből, Gábrielt, aki elhozta Isten üzenetét neki. Hányatoknak volt már ilyen ima alkalma, hogy mikor áment mondtál, és kinyitottad a szemed, előtted állt egy angyal, és elkezdte mondani, hogy üzenetet hoztam az Istentől. És nem feltétlenül az maga az élmény, maga az angyal ebben a különleges, hanem ez az egész helyzet, ahogy Dániel imádkozott, amit kért, és amit kapott, és ami ma nekünk ide le van írva. Ez egy bámulatos dolog. Nézzük meg, 20. vers. Még beszéltem, imádkoztam, vallást téve vétkemről és népemnek, Izraelnek a vétkéről, és könyörögtem Istenemhez, az Úrhoz, Istenem szent hegyéért. Még mondtam az imádságot, amikor Gábriel, az a férfi, akit azelőtt láttam a látomásban, sebesen hozzám repült, és megérintett engem az esti áldozat idején. Tehát ugye egy egész drámai ima válasz kap Dániel Istentől. Isten elküldi nem is csak egyik angyalát, hanem magát, Gábrielt, hogy mondja el Dánielnek azt a választ, amit ő küld. Ugye itt az ige azt mondja, hogy Gábriel a férfi, ez ne tévesszem meg titeket, ez nem jelenti azt, hogy ő nem lett volna angyal, ő angyal volt. És ugyanaz, azt mondja, hogy ugyanaz a személye ez, akit láttam korábban imában, ez a Dániel 8-ban volt, amikor Isten elküldte Gábrielt egy üzenettel, szintén Dánielhez, csak emberi külsővel jelent meg számára. Úgy jelent meg, mintha egy férfi állna előtte. Ezt az igében más helyen is látjuk. Itt közvetlen egy angyali hírvivő jön Istentől. És tudjátok, mi az érdekes? Azt mondja itt az ige, hogy még beszéltem, még imádkoztam, amikor Isten elküldte Gábrielt. Mennyire gyors ima válasz ez? Még nem is mondta rá, hogy Jézus nevében ámen, és Isten már elküldte a választ. Isten képes azonnal válaszolni az imádságainkra. De mondok még jobbat. Isten arra is képes, hogy egy olyan imára válaszoljon, amit még nem mondtál el. Na ez az, ami egy kicsit ugye a fejünket így kisüti, hogy? Egy imát, amit még nem is kértem? Azt mondja a Biblia, hogy még a szánkon sincs a szó, de Isten pontosan érti azt. Még olyan kéréseket is lát és ért Isten, amit én még valóban el sem mondtam neki. Hogy gyakorlatilag a szívemben néz, a lelkem mélyéig lát. Azt mondja az Ézsaiás 65-24, figyeljetek erre. Mielőtt kiáltanék, mondja Isten, bocsánat, mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Még beszélnek, de én már meghallgatom, mondja Isten ott az Ézsaiásban. Isten képes erre, és képes arra, hogy a mi imáinkat is azonnal megválaszolja. Ilyenkor azon gondolkodunk, hogy na jó, de mi van akkor, amikor nem teszi? Ugye hány olyan imánk van, ami nem ebbe a kategóriába tartozik, hogy imádkoztunk, és Uram, hát nem jött válasz. Vagy legalábbis nem látom a választ. Biztos vagyok benne, hogy ennek oka van. Na, Tamás, de okos vagy. Egyrészt lehet az, hogy az az Isten, aki engem ennyire szeret, nem azt akarja adni, amit én kérek. És ha belegondoltok így néha az imáitokba, akkor lehet, hogy oda jutok, mint én is, így utólag néhány imára azt mondjuk, hogy Uram, annyira köszönöm, hogy nem azt csináltad, amit kértem akkor. Isten tudja, hogy mi a tökéletesen jó nekünk, és átmegy egy ilyen szűrőn az imánk, hála Istennek. És azokat adja, azokra válaszol, amik, amik az ő tervében vannak, ami a legjobb nekem. Mindamellett szerintem vannak olyan okok is, amik nem Istennél keresendők, hanem nálunk, vagy nálam. Lehet, hogy amikor imádkozom, akkor a szívem vagy a lelkem még nem kész, vagy nem olyan helyen van, ahol Isten azt szeretné látni. Erről mindig eszembe jut Anna imája. A Sámuel elején olvasunk Anna életéről, aki egy asszony volt, akinek nem lehetett gyermeke, és hosszasan éven keresztül imádkozott egy gyermekért. És ha megfigyelitek, ott a Sámuel elején azt olvassuk, hogy abban az évben is elment a férjével, és teljes lelkét kiöntve, könnyek között imádkozott Isten előtt. És azt kérte, hogy Uram, adj nekem egy fiút, akit én visszaadok neked. És én arra gondolok, hogy korábban is imádkozott már, de talán nem így, nem ez volt a szíve állapota, nem így kérte, hogy... És végre elérkezett arra a pontra a szíve, amit Isten látni akart benne. És abban a pillanatban Isten megválaszolta az imát. És a főpap odalépett hozzá, és azt mondta, hogy menj el, asszony, Isten meghallgatta, amit kértél. Néha a szívünknek kell formálódni, a kérés már készen van. Nem tudom, hogy esetleg a ti imátokra is igaz-e ez. De itt azt látjuk, hogy azonnal megválaszolódott. Dániel imája nem volt mindig ilyen. Tehát, hogyha most jövő héten előre tekerném a szalagot, Dániel 10-ben tipikusan látunk egy ilyen imát. Imádkozott, és nem jött azonnal válasz. 21 nappal később érkezett a válasz Istentől. Nem megyek bele, majd megnézzük jövő hét, nem jövő héten, két hét múlva. És nagyon jó kis téma az is. Tehát nála sem működött mindig így. Néha nem tudom, hogy vagy vele, de amikor Isten nem válaszol azonnal az imára, én legyártok elméleteket. Hogy biztos rosszat kértem. Biztos hosszú az adminisztrációs sor Istennél, mindenki kért tőle, és majd az enyém besorolódott a sok közé, vagy hogy túl nehezet kértem. Így, nyilván ezt így logikusan nem gondolom, de hogy Uram, mi a baj? Hogy visszapattan az egekről, nem is jut el hozzá. Dániel imája azonnal ott volt Istennél. És Isten ez esetben így akarta, azonnal válaszolt. Tehát látjuk, hogy erre képes. És azt mondja, hogy elküldte Gábrielt, aki sebesen repült hozzám. Tudjátok, hogy az angyalok tudnak repülni? De persze, Tomás, hát láttuk képeken. Azt viszont sehol nem mondja a Biblia, hogy az angyaloknak lenne szárnya. Ez nem tudom, honnan van. Tehát ilyen nincs utalás a Bibliában. A keruboknak van, oké, azt aláírom, de az angyaloknak nincs. Legalábbis nem tudunk róla. Tehát amikor így ábrázolnak egy ilyen kis kövér kisgyereket szárnyakkal, tehát ezek nem túl igei minták. Viszont tudnak repülni, ezt tudjuk. Itt is azt látjuk, hogy Isten elküldi Gábrielt, és sebesen repült hozzá. Tudjátok, ez így piszkál engem egy kicsit, mert elkezdtem gondolkodni, hogy miért kellett repülni, és miért kellett sebesen jönni. A menny és a föld talán távol vannak egymástól? Vagy mennyire távol vannak egymástól? Egy messzi-messzi galaxis van, igen. Na, ez egy másik történet. De így, én azt gondolom, hogy talán nincs is annyira messze tőlünk a menny. Ahogy így néha elkezdjük, biztos valahol ott. Nem, a menny szerintem nincs is olyan távol. Fizikailag nincs is olyan távol. Nem kell, hogy távol legyen. Emlékeztek, amikor István imádkozott, és az első vértang az abcselben, és mondja, hogy látom a megnyílt eget. Ő a saját szemével látta, hogy azt gondolom, hogyha láthatóvá válna a menny ma, akkor nem kéne ilyen távollátó szemüvek, hanem itt van közöttünk valahogy. Nincs távol tőlünk. Csak egy másik valóságban, egy másik dimenzióban. Így ez már az én agyam. De azt mondja, hogy még mondtam az imádságot, amikor Gábriel, az a férfi, aki azelőtt láttam látomásban, sebesen repült hozzám, és megérintett engem az esti áldozat idején. Ez nagyon érdekes, amit Dániel mond, az esti áldozat idején. Ezen a ponton, ahol tart a történelem, már 60 plusz éve nem mutattak be áldozatot. Hiszen a templom Jeruzsálemben romokban hever. A jeruzsálemi templom volt a helye annak, hogy Isten rendelkezése szerint minden nap reggeli és esti áldozatot mutassanak be. Így kezdték a napot Istennel, és így zárták a napot. Milyen jó, nem? De ez a templom romos, 60 éve nincs áldozat, és mégis Dániel azt mondja, amikor megjött Gábriel, ez az esti áldozat idején volt. Én nem tudom, hogy Dániel vajon gyerekként látta ezt, vagy részese volt-e, vagy érezte ezeknek az áldozatoknak az illatát gyermekként. De ha igen, akkor 60 évvel később emlékszik rá, és ehhez köti az imáját, vagy ehhez köti az időket, az esti áldozat idején. Na most már mindenki nagyon kíváncsi, hogy jól Tamás, lapozunk, mit mondott neki az angyal? Nézzük. Magyarázni kezdett, és így beszélt hozzám, 22. vers. Dániel, azért jöttem ide, hogy megértésre tanítsalak. Amikor könyörögni kezdtél, egy kijelentés hangzott el, és én azért jöttem, hogy elmondjam azt neked, mivel te kedves vagy Isten előtt. Értsd meg a kijelentést, és értsd meg a látványt. Itt a válasz. Gábriel elkezd beszélni. Emlékeztek még múlt hétről, hogy Dániel miért imádkozott? Ott olvassuk Dániel imáját, amire ma nézzük a választ. Dániel éppen Jeremiás könyvét olvassa. Azt mondja, hogy éppen Jeremiás könyvét olvastam, és az évekkel kapcsolatos számot, ezt a 70 évet megértettem. És azért imádkozott Dániel, Uram, kérlek, légy irgalmas, hogy ez a 70 éves fogságidő, ez a lehető legkorábbi kezdőponttól legyen számítva. Uram, legyél irgalmas, és fordítsd a te arcadat a néped felé. Ezt kérte Dániel. Sehol nem kért megértést. Sehol nem kért prófétai kijelentést. Nem kért látomást a jövő korszakokról, hogy mik fognak ezután történni. Ő Isten irgalmát keresi, megtörtént bűnvallással a népe számára. Uram, kérlek, irgalmazz, ne a mi igazságunk szerint bánj velünk, hanem legyen a te irgalmad szerint, a te igazságod szerint. Inkább azt várnánk az angyaltól, aki odalép Dánielhez, hogy imáid megválaszolhattak, Dániel, a fogság ideje hamar elkövetkezik, fogság idejének vége hamar elkövetkezik, és Isten felétek fordítja az arcát. Valami ilyesmit várnánk, de egyáltalán nem ez a válasz. Dániel, az imáid Isten elé jutottak. Ennyi volt a válasz, amiért Dániel kért. És amit innentől mond, az valamit egészen új, egészen más. Egy elképesztő üzenet a jövőről. Egy megdöbbentő profétikus kijelentés, amiért nem is imádkozott. Én azt gondolom, hogy itt van egy nagyon fontos alapelv, és figyelj erre, tesom, hogy azok számára, akik keresik Istent imában, azok számára több adatik, mint amit kérnek. Feltűnt ez már neked is? Hogyha valaki Istent keresi, és a szívei ott van Isten előtt, Isten nem csak arra vágyik, hogy akkor megadja, amit kértél, hogy mit is kértél pontosan, hanem hogy az a vágya, hogy minden áldását rád öntse. Emlékeztek, az Efézusban van egy ilyen igevers, hogy Istennek van hatalma arra, hogy a mi kéréseinken felül, a saját vágyainkon felül megáldjon minket. Kértél, Dániel? Jó, meghallgattam azt is. De hadd mondjam el, hogy mit kapsz még. És egy csodálatos prófétai kijelentést kap. Dániel nem kért betekintést az eljövendő korszakokba. De Isten mosolyogva mondja, Dániel, le fog nyűgözni, amit látsz. Hadd mondjam el, az én nagy tervemet a népemmel. Ugye Dániel a 70 éves fogságról olvasott Jeremiás könyvében. Gondolkodtatok már azon, hogy miért 70? Hát ez egy olyan jó kerek szám, nem? Olyan, még olyan nem 170, nem örülnek neki. Nem arra gondolt is, hogy legyen egy szép kerek szám. Nem, ennek van oka, hogy miért 70. És az ige el is mondja nekünk, hogy miért 70. A 2 Krónikák 36-ban van egy utalás erre, de az ige több helyen is mondja, hogy amikor Józsué idején Izrael elfoglalta az ígéret földjét, akkor meg kellett volna tartaniuk egy törvényt, amit Mózes kapott még a Sínai hegyen. Mégpedig azt, hogy amikor bemennek arra a földre, amit Isten ad nekik, akkor minden 7 évben hagyják a földet parlagon. Ugye 6 éven keresztül művelik, szántanak, vetnek és termelnek, de a 7. évben azt mondta Isten, hogy adjátok meg a földnek a pihenést. Abban az évben Isten azt mondta, hogy amit a 6. évben gyűjtötök, az elég lesz majd arra a 7. évre is. Ez egy bizalmi válasz kellett volna, hogy legyen Istentől, hogy biztos, hogy ha Isten mondta, akkor megteszünk. De képzeljétek el, hogy soha nem tették meg. Attól a pillanatok kezdve, hogy bementek, ezt nem tartották meg. Nem vették szempontnak ezt, amit Isten mondott ezzel kapcsolatban. Pedig Isten tudja, hogy annak a földnek kell egy pihenés. Ma akár nem vallásos gondolkodás, vagy nem hívő emberek is mezőgazdaságban rájöttek arra, hogy többet ér a földnek egy év pihenő, mint hogyha agyon vegyszereznék. És többet termelnek 6 év alatt, mint ha 7 év alatt kiszipolyoznák. Tehát Isten tudja, hogy miről beszél. De Izrael nem tartotta meg ezt a rendeletet, és összegyűlt 70 év. 490 év telt el Józsuétól a fogságba vitelig, mert 490 éven keresztül nem adták meg a földnek a pihenést, 490 osztva 7-tel az 70 év. Isten azt mondta, hogy elviszlek titeket erről a földről, a gonoszságaitok miatt, és megadom a földnek azt, ami jár neki. Megadom azt a pihenést. 70? Jó, akkor 70 évig most nem lesztek itt. És ezt a földet senki nem fogja művelni. Milyen érdekes, hogy ami Istennek jár, és mi akár nem adunk meg neki, azt ő úgyis mindig megkapja. Szóval így Istentől nem lehet így elvenni semmit. Szóval ezért 70. Ennek most lesz jelentősége. A Dániel 9-ben itt is olvasunk egy 490 éves időszakról. Olvassuk tovább. Olvasom a 24. verstől a 27-ig, a fejezet végig egyben, és utána visszamegyünk és megrágjuk. 77 van kiszabva népedre és szent városodra. Akkor véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek. Engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek szentjét. Tudd meg azért, és értsd meg! Attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépítéséről, 7 hét fog eltelni a fejedelem felkenéséig, azután még 62 hét, és újjáépülnek a terek és a falak nyomorúságos időkben. A 62 hét eltelte után megölik a felkentet, semmije sem lesz, egy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a város és a szentélyt. Elvégzett dolgok, hogy pusztán álljanak a háború végéig, de a fejedelemnek is vége lesz, ha jön az áradat. Erős szövetséget köt sokakkal egy hétre, de a hét közepén véget vet a véres és az ételáltozatoknak. A templom szentélyére oda kerül az iszonyatos bálvány, míg csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés. 4 bámulatos igevers. Nem is olyan hosszú, de még, amit tartalmaz, az viszont egészen lenyűgöző. Nézzük meg újra a 24. vers. Azt mondja, hogy 77 van kiszabva népedre és városodra. Ez 490 év. Tamás, álljon meg a menet. Itt egy szóval nincs leírva az, hogy itt évekről van szó. Itt hetek vannak leírva. Akkor miért beszélsz 490 évről? 70-szer 7 nap, az 490 nap, Tamás, rosszul számoltál. Az az igazság, hogy a héberben a 7 szó, ahogy magyarul is, az nem csak azt jelenti, hogy nem, a magyar hasonlat nem jó. Tehát a 7 szó héberben nem csak 7 napot jelent, hanem más helyen is használja az ige. Olyan, mintha azt mondaná, hogy tucat. Ugye csak azt mondjuk, hogy 70 tucatnyi. De akkor azt mondjuk, hogy jó, tudjuk, hogy a tucat 12 darab, de micsoda? Nap, hónap, év, na jó, mi az? És valami hasonló van itt is, hogy itt csak az van, hogy 7 darab, de nem tudjuk, hogy mire vonatkozik, mondhatnánk, hogy ez nap, hónap, év. A Biblia ezt a kifejezést két helyen, két különböző módon használja. Használja 7 napra, és használja 7 évre. Mind a kettőnek erős jelenléte van az igében. És nem akarom ezzel sorolni, hogy hol vannak ezek, ha kíváncsi vagy, akkor beszélhetünk róla. De a legtöbb magyarázó egyetért abban, hogy itt évekről van szó. Ez az egyik ok, amiért így gondoljuk. A másik pedig, hogy emlékezz, az előbb magyaráztam el, hogy hogyan kapcsolódik Dániel 70 éves fogsággal kapcsolatos kérése egy 490 éves időszakhoz, és a mostani válaszban is egy 490 éves időszakról lesz szó. Ez most így tiszta, ugye? Az előbb beszéltünk róla. Oké. Okay. Tehát 490 év. Miért fontos ez? Azt mondja itt az ige, hogy 77 van kiszabva népedre és szent városodra. Kiről fog szólni ez a profécia? Babilonról? Nem. A görögökről? Nem. Eljövendő nagy birodalmakról? Mm-mm. Budapest? Nem. Dániel, ez a profécia a te népedről és a te városodról szól. Tehát a zsidókról és Jeruzsálemről. Ez a profécia, ennek a tartalma a zsidó népről és Jeruzsálemről szól. Na, eddig könnyű, nem? Eddig volt az egyszerű feladat. Amikor véget ér a hitszegés, 77 van kiszabva népedre és szent városodra, akkor véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek, engesztelés nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek szentjét. Mi fog történni 490 év alatt? A zsidósággal és Jeruzsálemmel. Mik ezek a meghatározó események, amiről itt proféciát kap? 6 darabot mond el. 6 darab eseményt, az olyan, mint egy eseménylista, ami Isten itt fontosnak tartott, hogy meg fog történni a zsidósággal és Jeruzsálemmel. Nézzük meg az elsőt. Azt mondja, hogy véget ér a hitszegés. Véget ér a hitszegés. Teljesen véget fog vetni neki Isten. De mi a hitszegés? A hitszegés az egy olyan dolog, amikor túllépünk egy vonalat. Mintha Isten azt mondaná, hogy én ide rajzolok egy vonalat neked, Tamás, ezt ne lépd át. És hogy működik az emberi természet? Egyből azon gondolkodunk, hogy mi van a másik oldalon? Nem így működünk? És az a hitszegés, amikor átlépjük ezt a vonalat. Ez az emberi lázadó természet. És azt mondja Isten, hogy ennek véget fogok vetni. Vége lesz az emberi lázadásnak Istennel szemben. Egy olyan világ lesz, ahol az ő igazsága uralkodik. Következő. Megszűnik a vétek. Itt egy kicsit dilemmába vagyok, vagy illetve mindannyian azokból lehetünk, hogy amikor ezeket olvassuk, akkor úgy értelmezzük, ahogy le van írva szó szerint, vagy így felpuhítjuk. Megszűnik a vétek. Biztos azt mondja, hogy lejjebb megy a bűnmutató. Nem ezt mondja. Vagy hogy kevesebbet fognak vétkezni az emberek. Nem. Azt mondja, hogy meg fog szűnni. Ezt mondja itt. Teljesen ki fog szorulni. Egy új világról beszél, ahol nincs helye már a bűnnek. A harmadik, engesztelés nyer a bűn. Hát, erre azt mondhatjuk, hogy hát igen, erről később beszélünk, de engesztelés nyer a bűn, ezt tudjuk az igéből, hogy Isten előtt minden bűnnek engesztelést kell nyernie. Ki kell fizetni a bűnért az árat. A negyedik, eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Ezt mondhatnánk, hogy egyénileg is értelmezhetjük, vagy az egész világra nézve. Egyénileg megtörténik akkor, amikor valaki megtér. Amikor te meg én megtértünk és újjászülettünk, akkor eljött hozzánk az örökké tartó igazság. Újjászülettünk Isten igazságában. Az én bűnös valóm elmúlt, és új ember lettem, egy igaz, szent ember. Egyébként ma van minden szentek napja. Hadd mondjam el, hogy a Biblia minket szenteknek nevez. Ma az a mi ünnepünk. Az élőké, és nem a holtaké. Oké? Isten élő gyermekei vagyunk, mert újjászült minket. De szerintem itt nem egyénekről van szó, hanem arról beszél, hogy el fog jönni a világra majd az örökké tartó igazság, amikor Jézus Krisztus, a Messiás uralkodik. Az ötödik, beteljesül a profétai látomás, amikor már nem lesz több jövőre vonatkozó profécia, hanem minden beteljesül. Hatodik, felkenik a szentek szentjét. Ugye a szentek szentje egy hely a templomon belül, Jeruzsálemben, a legszentebb hely, felkenik ezt a helyet. Na, mindezek végbe fognak menni ez alatt a 490 év alatt. Felvett bennünk ez egy kérdést, legalábbis bennem, hogy mikor kezdődik ez a 490 év? És hogyan fog végbe menni? Na, ez már kettő kérdés. De mielőtt ezen elkezdenénk agyalni, hadd tegyek fel még egyet, hogy vajon ezek a dolgok már végbe mentek? Megtörténtek ezek? Nézzétek meg egyenként. Azt mondja, hogy véget ér a hitszegés, hogy már nem lesz az emberben lázadó természet. Ez megtörtént már? 4 gyermekem van. Megismerem magamat is, szóval ez még nem. Ez így nem történt meg. A második, megszűnik a vétek. Megtörtént ez már? Nem? Oké. Okay. Ezről se kellett sokáig beszélgetnünk. A harmadik, engesztelés nyer a bűn. Ez megtörtént. Jézus Krisztus a kereszten engesztelés szerzett nekünk. Negyedik, eljött hozzánk az örökké tartó igazság. Mondom itt, ez értelmezés kérdése, hogy most egyénileg, akkor azt mondanánk rá, hogy igen. Az egész világra nézve, azt mondanánk rá, hogy nem. Szóval ezt nem tudjuk, ez kap egy talánt. Az ötödik, beteljesül a profétai látomás. Van még be nem teljesült profécia az igében? Nagyon is. Jó, akkor ez egy nem. Felkenik a szentek szentjét. Itt is bajba vagyunk, mert ma nem áll templom Jeruzsálemben, nincs mit felkenni. Viszont az elhangzott mondathoz képest fölépült egy templom a fogság után, amit ugye leromboltak Krisztus után 70-ben, tehát ez is egy talán. Jó? Összesítem a statisztikát. Tehát van egy nem, egy igen, egy talán, egy nem és egy talán. Ez 3 nem, egy igen és 2 talán. Tehát itt tartunk így, az alapján, amit itt látunk ebből a 6-ból. Aminek meg kell történnie a 490 év alatt. Oké, csak ezt így letesszük most az asztalra, és megnézzük a másik. Mikor kezdődik ez a 490 év? Azt mondja itt az ige, nézzétek meg, hogy tudd meg azért, és értsd meg, 25. vers, attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés, a Jeruzsálem újjáépítéséről, 7 hét fog eltelni a fejedelem felkenéséig. Tehát azt olvassuk itt, hogy ez a 490 év, ez elindult akkor, amikor kijelentés hangzott el Jeruzsálem újjáépítéséről. Előre mondom a dilemmánkat, hogyha ez az időpont több mint 490 évvel ezelőtt volt, akkor bajba vagyunk, nem? Hát akkor ezeknek már rég mindennek meg kellett volna történnie. Tudjuk a kezdőpontot. Elég pontosan tudjuk a kezdőpontot, amikor Isten elindította a stoppert, amikor elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépítéséről. Na jó, de ez mikor volt? A Bibliában legalább négy olyan hely van, nem legalább, négy ilyen hely van, ahol elhangzik egy ilyen kijelentés Jeruzsálem újjáépítésével kapcsolatban. Az első, amikor Círus király rendeletet adott Esdrásnak, hogy térjen vissza a fogságból, és vigyen magával zsidó foglyokat, és kezdjék helyreállítani a templomot. Írt föl akár, ez Krisztus előtt 538, Esdrás 1-ben van egyébként ez. Van egy második, Dárius király rendelkezést adott Esdrásnak, hogy egy újabb csapattal térjen vissza Jeruzsálembe. Ez 20 évvel később volt, Krisztus előtt 517-ben. Esdrás 6-ban lehet erről olvasni. A következő, Artaxerxész király rendeletet adott Esdrásnak, hogy utazzon vissza, és építőanyagot is adott neki, hogy teljesen fejezzék be a templom helyreállítását. Ez 458-ban volt, Esdrás 7. Tehát itt már három olyan kijelentés van, hogy építsék fel Jeruzsálemben a templomot. De van egy negyedik is. Artaxerxész király Nehémiásnak is parancsot adott, hogy térjen vissza, Nehémiás 1-2, olvasd el, térjen vissza és építse fel Jeruzsálem falait. Ez 445-ben volt. Melyik a négyből a kezdőpont? Húzunk sorsot? Hát nem kell. Nézd meg, mit mond Dániel. Azt mondja, hogy tudd meg azért és értsd meg, attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépítéséről, 7 hét fog eltelni a fejedelem felkenéséig, azután még 62 hét, és újjáépülnek a terek és a falak nyomorúságos időben. Miről szól ez az időpont, hogy kijelentés a templom újjáépítéséről? Nem. Azt mondja, hogy Jeruzsálem falairól és tereiről van szó. Melyik a négyből akkor az? Az első három tisztán a templomról szól, a templom felépítéséről. Csak a negyedik, amit Nehémiás kapott rendeletként szól, a város és a falak újjáépítéséről. Az összes többi nem. Tehát ezt tekinthetjük kiinduló pontnak. És képzeljétek el, hogy ezt a pontot, amikor Nehémiás parancsot kapott, ennek pontosan tudjuk az időpontját. Ennek, ezt tudjuk, hogy melyik évben volt, mert le van írva a Bibliában. Nem csak az, hogy melyik évben volt, hanem melyik hónapban. Sőt, nem csak az, hogy melyik hónapban, hanem melyik napon, meg melyik órában, azt nem tudjuk. De hogy tudjuk pontosan a napját. Nisszán hónap, 14-e, meg kell keresnem, mert fejből nem tudom. Nisszán hónap első napján, ez a zsidó naptár szerinti dátum, 445-ben, Nisszán hónap első napja. Ez alapján pontosan tudjuk, hogy melyik nap hangzott el ez a kijelentés. És innen kezdhetünk el számolni előre 490 évet. Csak az a baj, Tamás, hogyha Krisztus előtt 445-ben elkezdődött a 490 év számlás, annak már rég vége van. Akkor hogy lehet az előbb, hogy volt három nemünk, egy igenünk és két talánunk? Ezeknek már rég meg kellett volna történnie. Ez hogy magyarázod meg, Tamár? Hát, majd igyekszem. 26. vers, azt mondja, nézzétek meg velem. 62 hét eltelte után megölik a felkentet, senkie sem lesz. Egy eljövendő fejedelem pedig elpusztítja a várost és a szentélyt. Tehát itt a 25. versben, még előtte olvastunk 7 hétről, nézzétek meg. 25. vers közepe, 7 hét fog eltelni a fejedelem felkenéséig. A 66. vers azt mondja, hogy eltelik még 62 hét, tehát itt 62 meg 7, az 69 hét fog eltelni, az 483 év. Követtek így ebben még? Akkor újra elmondom, tehát van 77, és két részre osztja, illetve három részre osztja ezt a profécia, eltelik 77, és eltelik 62 hét. Ezt összeadva, 69x7, az 483. 483 év alatt kell ezeknek a dolgoknak így végbe menni, ahol most tartunk. És akkor mi fog történni azon a ponton? Azt mondja itt az ige, hogy 62 hét eltelte után megölik a felkentet, senkie sem lesz. Valaki azt mondja, hogy ez megtörtént így Jézus születésekor. Hát ez így nem jön össze sehogy, ezek a számok. Valaki azt mondja, hogy megtörtént ez Jézus megkeresztelkedésekor, amikor letelt a 483 év. Ez így nem tudom, így nem jönnek össze a számok. Addig kell csavargatni, hogy ez így, hogy így nem stimmel. Mások, és én magamat is ide sorolom, azt mondják, hogy ez megtörtént akkor, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, a dicsőséges bevonuláskor. Hogy akkor telt le a parancs elhangzásától 483 év, amikor Jézus dicsőségesen bevonult Jeruzsálembe, és egy héttel később ott függött a kereszten, amikor megölték a felkentet. Hogyha ezt a dátumot Krisztus előtt 32-re tesszük, na ebben vannak a viták, hogy melyik évben történt, a napot tudjuk ott is. Ha 32-re datáljuk Krisztus bevonulását Jeruzsálembe, akkor képzeljétek el, hogy napra pontosan kijön. A Nisszán hónap első napjától, 445-től, Krisztus után 32-ben, amikor bevonult azon a pálma vasárnapon a Jézus Jeruzsálembe. Amikor kiáltottak, hogy Hozsána, Hozsána Dávid fiának. A napra pontosan. Volt Angliában a 19. században egy Sir Robert Anderson nevű bibliakutató, aki egy nagyon jelentőség teljes könyvet írt, az Eljövendő fejedelem címmel, amiben van egy levezetett számolás. Ha valaki nagyon kíváncsi rá, e-mailen szívesen átküldöm. Kiszámolta ezeket a napokat, hogy 483 év, vagyis 173.880 nap, ezt így fejben gyorsan most így elvégeztük ezt a szorzást, az napra pontosan úgy jön ki arra a napra, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe. Ez úgy működik, csak egy nagyon picit bevezetlek titeket, aztán megyünk tovább, ne legyen matekóra. A zsidó naptárban 360 nap van egy évben. Ez, ugye nekünk ez nem ennyi, ez 365 plusz egy negyed, sőt, még marad egy pici. Az az eltérés oka, hogy mi a napperiódust követjük, amíg a Föld megkerüli a napot. Az alapján számoljuk az évet. A zsidók viszont nem ehhez mérik a naptárukat, ők a hold periódushoz számítják a naptárukat, és ahogy mi korrigáljuk a mi naptárunkat, hogy 4 évente benyomunk egy szökőnapot, sőt 100 évente még egyet be kell, nem tudtam, hogy tudod, de 100 évente van február 30-a is. Ilyen ciki, ha valaki akkor születik. Sose ünnepli meg a szülinapját. De a zsidók nem így oldják meg, nem szökő nap 100 évente, hanem szökő hónapot oldanak be. Amikor már nem nagyon elcsúsztak, akkor benyomnak még egy hónapot. Abban az évben 13 van. És akkor állnak rá, tehát így igazítják ki a naptárukat. Jelenleg nincs egyöntetően elfogadott egyesség arról, hogy ezek az események mikor történtek. Tehát így nem tudják a bibliatudósok, hogy Jézus melyik évben függött a kereszten, mikor született pontosan. Hát ezekről így viták vannak. Persze vannak csoportok, meg vannak érvelések, de ha 4 biblia magyarázott beteszel egy szobába, ott 6 különböző vélemény lesz. Tehát így, ez így nem egészen egyértelmű, és nem is úgy tárom elétek ennek a Sir Robert Andersonnak a tanulmányát, mint a sziklaszilárd elv, de hogyha feltételezzük tényleg ezt a 32-es dátumot, amikor Jézus bevonult Jeruzsálemre, akkor napra pontosan kijön. Egészen megdöbbentő. És ma nincs jelenleg olyan cáfolat az ő számítása ellen az igéből, amivel azt mondhatnánk, hogy ő tévedett. Tehát nincs. Bizonyítani sem tudunk bizonyos pontokat, de nincs ellentétel. Nem megdöbbentő nektek ez? Hogy elhangzik egy kijelentés egy pogány király szájából, és eltelik 173.880 nap. És Jézus azon a napon, amikor ennek a proféciának be kell teljesülnie, bevonul Jeruzsálembe, mint egy dicsőséges király. Bemutatja magát Izraelnek, mint a zsidók királyát. Miért különleges ez a nap? Ez volt az egyetlen nap Jézus szolgálata során, amikor megengedte, hogy nyilvánosan ünnepeljék. Ez volt az egyetlen nap Jézus szolgálatában, ahol nyíltan megmutatta magát a népének, mint a királyuk, mint a messiás. Emlékeztek, amikor Jézus felült erre a szamárcsikónak a hátára, és vonult Jeruzsálembe, és kiáltottak, hogy Hozsána, Hozsána, ma is énekeltük ezt a dalt. És ő nem mondta azt, hogy ne, hanem engedte, hogy dicsőítsék. Ez az a nap volt, amikor neki meg kellett érkeznie. És emlékeztek, hogy Jézus gyakorlatilag megszervezte ezt a napot. Előre küldte a tanítványait, hogy ott menjetek be a városba, találtok egy szamácsikot, azt hozzátok el, és ha ezt mondják, akkor ezt kell mondanotok. És így gyakorlatilag megszervezte ezt a napot. És semmelyik másik eseményt Jézus életében nem látnánk, hogy így előre megszervezni. De ez a nap, ennek jelentősége volt. Ő Isten akaratában ment, de ezt a napot így kell, így ekkor kellett történnie, nem történhetett volna máshogy és máskor. Amikor Jézus meggyógyított valakit, és csoda történt, az sokszor láttuk azt, hogy az az ember felismerte Jézusban a messiást. És ő mit válaszolt neki? Azt, hogy figyelj, ne mondd el ezt senkinek. Menj el. És élj Istennek. Isten áldjon. De itt, ezen a napon ő bemutatja magát, mint a messiást. És engedi, hogy ez az imádat jöjjön felé. A Lukács 19-ben olvasunk erről, és ott azt mondja Jézus a farizeusoknak, mert emlékeztek, hogy a farizeusok elkezdtek vele vitatkozni, hogy hallgattasd el a népet, és ő azt mondta, hogy ezen a napon nem lehet. Mert ha ők hallgatnának, akkor a kövek kiáltanának. Ezen a napon ennek így kell történnie. És a következő rész, a Lukács 19-ből azt mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem. Nem ismerted fel ezen a napon a te meglátogatásod idejét. És Jézus sír azon, hogy megérkezett királyként Jeruzsálembe, de elutasítják őt. Mi az, hogy elutasítják Tamását? Itt ünneplik, mint a királyt. Igen, ünnepelték, de a farizeusok, a vezetők elutasították. És pár nap múlva ez a tömeg kiáltja, hogy feszítsnek. Beteljesült egy 173 ezer napot érintő profécia, a megfelelő ponton. És ők elutasítják a megváltót. És mi történik utána? Nézd meg a 26. verset. A 62-7, ugye előtte a 7, tehát 69-7 eltelte után megölik a felkentet, senki sem lesz, egy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentélyt. Tehát mit fog történni 69 hét után? Megölik a felkentet. Szó szerint azt jelenti a kifejezés, hogy kivágják, elpusztítják, kivégzik. Ez történt Jézussal. És utána azt olvassuk, hogy elpusztítják a várost és a szentélyt. Van erről valami történelmi esemény, amiről tudhatunk? Hát van. Krisztus után 70-ben volt egy nagy lázadás a rómaiak ellen Jeruzsálemben. És a rómaiaknak elfogyott a türelmük, és porig rombolták a várost, és lerombolták Jeruzsálem templomát is. Egy nagyon kegyetlen háború volt, óriási pusztítással, és a zsidó nép szétszóródott a világon. Az ő nemzetük azon a helyen megszűnt létezni. És gondoljátok el, hogy Dániel egy 500 évre előre történő folyamatról beszél. 500 év. Tehát így... Nem tudom, hogy így ehhez hátrébb kell lépni, csak egy picit gondold végig. Dániel 500 évre előre beszél arról, hogy mi fog történni. Ezek szerint Isten tudta, hogy mi fog történni 500 évvel később? Igen. Ezek szerint Isten tudja, hogy mi áll előttünk? Igen. Sőt, ennél többet is tudunk. Nem csak, hogy látja, hanem ezt ő irányítja. Tudjátok, miért fontos ez nekünk? Azért, mert ez azt jelenti, hogy akkor én is bízhatok a holnapommal kapcsolatban. Nekem nem kell 500 évre előre gondolkodnom, én néha a jövő héten szétuzgulom magam. Hogy mi lesz, hogy lesz, uram, esik szét, uram, kér, ah. És így mennyire megszégyenítő ezt így belátni, hogy uram, te egy 500 évre előre tudod, hogy mi fog történni. Sőt, a te kezedben van minden, akkor mit izgulok én itt? Tehát akkor bízhatok benned a jövőmet illetően. Ha te hűséges vagy és gondoskodsz rám, akkor ez a jövőben se lesz máshogy. Nem ezért mondta Jézus a tanítványainak? A hegyi beszédben emlékeztek, hogy nézzétek meg a madarakat. Nézzétek meg a mezőfűvét. Ha Isten így gondoskodik róluk, akkor ti minek aggódtok? Miért aggódtok annyit? Hát Isten sokkal inkább gondoskodik rólatok, kicsinyítőek. Olyan erőteljes ez a profécia. És bemutatja Isten erejét és nagyságát, és Isten ugyanaz ma is számunkra. Szoktál aggódni néha? Tudom, hogy ezt csak én érzem így. akkor így rólam szólt ez a rész most. Írjátok le, hogy néha vissza tudjátok nekem mondani. De várjál, Tamás, még nem értjük. Tehát itt a 77-ről van szó, akkor még hiányzik egy, nem? Tehát eddig 69-ről beszéltünk. Hol van az az egy? Hát itt. 27. vers. Inkább olvasom a 26. közepétől. Elvégzett dolgok, hogy pusztán álljanak a háború végéig, de a fejedelemnek is vége lesz, ha eljön az áradat. Erős szövetséget köt sokakkal egy hétre. Hopp, megtaláltuk. De a hét közepén véget vet a véres és ételáldozatoknak. A templom szegélyére oda kerül az iszonyatos bávány, míg csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés. No, itt azt olvassuk, hogy eljön egy fejedelem, 26. vers közepétől, egy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentét. És ez az eljövendő fejedelem szövetséget köt majd a zsidókkal. Na jó, de ezt Tamásra honnan tudod? Itt azt mondja, hogy sokakkal. Itt nem csak azt mondja, hogy sokakkal, hanem a héber szöveg azt mondja, hogy szövetséget köt a sokakkal. Ez azért jelentőség teljes, mert ez mindig Izraelre utal. Ez a szövetség egyik részről az izraeliek, a zsidók, a másik oldal pedig azt mondja, hogy az a fejedelem, akinek a népe elpusztította a szentét és a várost. Egy eljövendő fejedelem, aki nem volt ott akkor, amikor Jeruzsálemet lerombolták. Kik rombolták le a Jeruzsálemet, emlékeztek? Krisztus után 70-ben. A rómaiak. Akkor ez biztos a rómaiakról beszél. Ha belegondolsz, ez egy történelmi tény. A rómaiak légiói, azok nagyon kis számban álltak csak itáliai emberekből. Azok nem római emberek voltak, hanem mindenféle népből valók. Amikor meghódított Róma egy területet, akkor kiáltottak, hogy ki akar rabszolga lenni, vagy ki akar katona lenni a légiókban. És hát elhiszitek, hogy sokan jelentkeztek a római katonaságban, légióban. És ez egy dicsőséges dolog volt, hogy szolgálhattak abban. Mindenféle népekből valók voltak, mint egy ilyen egyesített nemzet volt a légió, akik lerombolták Jeruzsálemet is. És nagy, ennek az eljövendő fejedelme fogja azt a szövetséget megkötni Izraellel. Tehát nem egy nép lesz itt valószínűleg, hanem a népek szövetsége, népek egysége. Aki szövetséget köt Izraellel egy hétre. Amikor olvassuk a híreket, nézzük a tévét, vagy olvassuk az interneten, hogy mi zajlik, akkor nem az a benyomásod, hogy a világ alig vár egy embert, aki békét tud hozni ebbe a felfordulásra, ami most van. Különösen a Közel-Keleten. Most újra dúlnak a harcok. Egyik hét a másik után nem telik el, hogy ne olvasnánk terroreseményekről, vagy háborúról. És itt nem arról van szó, hogy jön majd egy ember, aki végre fegyverszünetet köt a két fél közé, hanem végre békét. Ha valaki alaposan beleássa magát az eseményekbe, amiben nem fog belemenni, akkor rájön, hogy itt nincs ilyen megoldás. Nincs olyan megoldás, hogy erre miért nem gondoltak még? Hát gyakorlatilag ez egy megoldhatatlannak tűnő probléma. És amikor arra vágyunk, hogy legyen béke, akkor megint jön egy öngyilkos merénylő, megint van egy terroresemény, megint van egy háború, megint van egy konfliktus. Hogy fog ez valaha véget érni? És nem tudom, hogy te hallod-e a palesztin államból a véleményeket, az emberek véleményét. Én nem a palesztin emberek ellen beszélek. Egyáltalán. Nekik ugyanúgy szükségük van a megváltóra, mint bárki másnak. De egy rendőr államban, amiben ők élnek, abban elhiszed, hogy nem azt a véleményt halljuk, amit az emberek képviselnek itt. Ott nincs vallásszabadság, ott nincs véleményszabadság, ott nincs sajtószabadság. Ami abból az államból kijön, az erősen manipulált vélemény. Ezek az emberek nem akarnak békét. Ha valaki ott azt mondja, hogy kössünk békét Izraellel, az másnap nem él. Amit ők akarnak, az még több öngyilkos merénylő. Hogy lesz ebből valaha béke? Hogy majd jön egy ember. Eljön egy eljövendő fejedelem, aki ezt az egész dolgot megoldja. És pont a lehetetlenségéből következik az, hogy amikor ez megtörténik, akkor mindenki azt fogja hinni erről az emberről, hogy ő a Mesiás. Eljön a nemzetek képviselője. Sokan azt gondolják, hogy Európából fog eljönni. Ezt nem tudom. Aki fellép és megoldja ezt. Aki kibékíti az arabokat és a zsidókat. Megoldja ezt a véres konfliktust. És azt mondják az emberek, hát nem ő a Messiás. Nem ő az, akit várunk. Jeruzsálem ma az a földterület a világon, amit mindenki akar. A legjobban akart földterület a Földön. Sőt, azon belül is van egy pici terület, a Templomhegy, a forró pont forró pontja. És el fogja érni ez az eljövendő fejedelem, hogy felépítsék a templomot a Templomhegyre a zsidók. Nem tudom, hogy hogy. De valószínűleg állni fog a sziklamecset, és azt mondja, hogy nem építjük fel mellé a zsidók templomát. Hát mi lenne jobb szimbóluma a békének és az együttélésnek, mint hogy ez a két hely egyszerre ott van, és mindenki a saját meggyőződése szerint imádja a maga Istenét. Hát nem csodálatos nap? Biztos ő a Messiás. De nézd meg a 27. verset. De a hét közepén véget vet a véres és a béke áldozatoknak. Ezek szerint ebben a 7 éves időben újra lesz áldozat. Ezért mondom, mert újra fog állni a templom. Ehhez állnia kell a templomnak. De a... Na, egyet lépjünk vissza. Tehát ez az eljövendő fejedelem 7 évre szövetséget köt Izraellel, de a 7 év felénél megszegi a megállapodást. Azt mondja, hogy véget vet a véres és étel áldozatoknak, és azt mondja, hogy a templom szent szegélyére oda kerül az iszonyatos bálvány. Egy elképesztően visszataszító bálványimádás, amit ez az ember véghez fog vinni majd a templomban. Eljön ez a fejedelem, akiről mindenki azt hiszi, hogy ő a Messiás, szövetséget köt a zsidókkal 7 évre, de a 7 év felénél megszegi a megállapodást. És véget vet az áldozatoknak. És felállít egy olyan iszonyatos bálványt, aminek hatására Isten úgy dönt, hogy kiárasztja az ítéletét erre a földre. Jelenések könyvében van erről szó, nem akarok elindulni ezen az úton, de... Ez a 7 év az, ami hiányzott még a 69-ben, amit arról az előbb beszéltem. Csak az a baj, mondhatod nekem, hogy ez az egész így nem stimmel. Tehát, hogyha 445-ben indult el a számolás, és Krisztus bevonulásakor letelt belőle 69 hét, akkor ennek már rég vége kellett volna, hogy legyen. Mindegy, hogy Krisztus után 62-64, mindegy, akkor ennek már rég vége kellett volna legyen, és mind a 6 pontnak, amit az előbb felsoroltam, be kellett volna teljesülnie. Akkor hogy van ez, Tamás? 2015-öt írunk. Olyan, mintha Isten megállította volna ennek a proféciának a menetét, nem? Nem ezt mondott Tamás? Pontosan ezt mondom. Hogy eltelt 69 hét, és olyan, mintha Isten megállította volna a stopperórát. És ez a elkövetkező 7 év, ez még előttünk lenne. Na, ez nagyon furcsa hangzik. Na, ez tuti van, hogy belemagyarázás. Különben nem jönne ki, Tamás, csak azért mondod. Nem, egyáltalán nem így van. Nem én húzom meg ezt a határvonalat az utolsó 7 és az előtte levő 69 között, hanem itt van az igényben. Ő különbözteti meg ezt a többitől. Ő említi, hogy lesz majd egy utolsó 7 hét. Utolsó 7 év. Nekünk nagyon furcsának tűnnek ezek a proféciák. Amikor azt mondjuk, hogy szinte megáll a profécia menete, Isten megállítja, és majd később folytatódik. De mondok rá egy példát nektek, amiről hihetővé válik. Mert ez nem olyan ritka az igében. A Lukács 4-ben Jézus ellátogat Názáretbe, a zsinagógába, ahol valószínűleg felnőtt. És felolvas Ézsaiás könyvéből, és felolvas egy proféciát, ami egy messiási profécia. Azt mondja, hogy az Úr lelke van én rajtam. És elmondja azokat a dolgokat, amit a Messiás tenni fog, amikor eljön. És eljut addig a pontig, ahol azt mondja, hogy és hirdetem az Úr kedves esztendejét, és így becsukta a könyvet, föltekerte a tekercset, és leült. Minden szem rászegeződött, és azt mondta, hogy ma teljesedett be ez a fületek hallatára. És mindenki, hú, de ez nem a Messiásról szóló profécia volt? Tudjátok, mi az a ige része, ami a következő sort jelenti az Ézsaiás könyvéből? Hiszen megállt Jézus egy ponton. A következő rész azt mondja, hogy és Istenünk bosszúállásának napját. Ami nem Jézus első eljövetele, hanem Jézus második eljövetelekor fog megtörténni. Egy adott igeversen belül, Ézsaiás könyvében szó van az első és a második eljövetelről. És a kettő között több mint 2000 év telik el. Jézus elolvasta addig, és megállt. Mintha benyomta volna a pózgombot a lejátszón. A többi majd folytatódik máskor. Szóval ez nem is annyira furcsa, hogy 69 hét után Isten megállította a stoppert, ami még 7 évet mutatott. És jelenleg ez a mutató ezen a 7-es számon áll. És el fog jönni az az idő, amikor Isten újraindítja. Nagyon rövidre szabom. Eljön Gábriel Dánielhez, és azt mondja, hogy Dániel, tudnod kell, hogy Isten előtt van egy stopperóra, ami 77-re van beállítva. Akkor indította el Isten, amikor Artaxerxész engedélyt adott Nehémiásnak, hogy helyreállítsa Jeruzsálem falait. Telt az idő. Egészen eljutunk Jézus dicsőséges bevonulásáig, amikor Isten megállította az órát. De miért állította meg? Ez a profécia Dániel népéről és városáról szól. Amikor Jézust megölték, és Jeruzsálemet lerombolták, gyakorlatilag véget ért az az idő, amikor Isten osztatlan figyelme a zsidóké volt. És elkezdődött egy olyan időszak, amit úgy nevezünk, hogy pogányok ideje. Ebben élünk most. Ha ez a profécia a zsidókról szól, akkor ezt az időt, amikor Isten a pogányok felé fordulva munkálkodik, ezt nem kell mérni. Értitek? És akkor fogja újraindítani, amikor a pogányok ideje letelik. A Róma 11 mondja azt, hogy amikor teljes számban bejutnak a pogányok, amikor megtér az az utolsó pogány ember, aki lehet, hogy itt él közöttünk, megtér Isten, azt mondja, hogy na, akkor elviszem az én egyházamat innen. Akkor Isten újra odafordul a zsidóság felé, és elkezd abban a népben munkálkodni. Isten elvetette az ő népét? Dehogy vetette el? Erre az időre az egész világon van az ő figyelme. De Tamás, akkor ma nem térhet meg egy zsidó sem. Dehogy nem, megtérhet egy zsidó. De itt a nemzetről beszélünk, az őt érintő proféciákról. És újra indul a számláló a 7 év, amikor eljön az a fejedelem, és szövetséget köt Izraellel. Erről a 7 évről nagyon sokat olvashatsz máshol. Ez egy új világrend lesz. Egy új világ, amit ez az eljövendő fejedelem fog uralni. Aki imádatot követel magának. Aki jelet tetett majd az ő követőire, a homlokukra és a csuklójukra, a kezükre. Akik nem veszik fel ezt a jelet akkor, azok nem adhatnak és nem vásárolhatnak. Nem mehetnek el a boltba venni. Ez a jel rajtuk kell, hogy legyen. Tudtad, hogy ennek a technológiája készen van? Azt olvassuk erről a 7 évről, hogy Isten elküld majd 2 prófétát, az ő tanúit, akiket majd megölnek Jeruzsálem utcáin, és kidobják őket az utcákra. De Isten feltámasztja őket, és felviszi őket a mennybe. És azt mondja ott a Jelenések könyve, hogy az egész világ látni fogja ezt. 30 évvel ezelőtt ez nem lehet volna lehetséges, hogy egy ilyen eseményt minden egyes ember lásson a Földön. Ma ez lehetséges. Ma innen a telefonodról megnézheted, ami ott történik. Én azt gondolom, hogy minél közelebb vagyunk ahhoz az utolsó egy héthez, amiről Dániel beszél, annál inkább látjuk a színpadot készülni most. És én nem akarok jósolni, dátumot nem fogsz tőlem hallani, de kétség nélkül mondom neked, hogy a színpad kész. Olyan most a gazdasági helyzet, olyan most a politikai helyzet, olyan most az a migrációs dolog, a sok feszültségpont, a lelki időszak, a kulturális dolog, a társadalmi folyamatok, hogy a színpad teljesen kész arra, hogy ez az eljövendő fejedelem megérkezzen. Hogy mindez végbe menjen. Nem tudom a napját, és nincs olyan ember a Földön, akinek tudja a nap, aki ennek az idejét tudja. De figyelj rám, testvérem, ha nem úgy élsz, hogy készen áll Jézus Krisztus visszajövetelére, akkor nem néztél körül, hogy mi zajlik most. Nézd körül, mert az idő nagyon közel van. Mi nem ezt az eljövendő fejedelmet várjuk. Mi nem rá várakozunk, hogy na végre megalakuljon a béke. Mi nem. Mert mi nem leszünk itt akkor. Hanem mi Jézus Krisztust várjuk. Hogy felhangozzon a harsona, és elvigyen minket innen. Ahogy eltelt a 69 hét, és annak bámulatos, napra pontos eseményei, ugyanolyan pontosan fog beteljesedni az utolsó egy hét is. Ez egy bámulatos fejezet az igében, és nem mondom tovább, becsukjuk. De remélem, erősíti a hitedet, a bizalmadat Isten iránt. És nagyon sok mindent lehetne még mondani a proféciákról, utolsó idők eseményeiről. Ha kíváncsi vagy, nagyon szívesen adok irodalmat. Én azt szeretném, hogy a szívünk várja várakozzon, és reménységgel várakozzon. Mi nem az események analízisében élünk, hogy hát ha, nem várjuk Jézust, Krisztust vissza. Ő azt mondta, hogy elmegyek, és helyet készítek számatokra. És visszajövök, értetek, hogy magam mellé vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Az atyánk házában. Mennyi atyánk, köszönjük, hogy ilyen bámulatos ígéretekben járatsz, Uram. Köszönjük Dániel proféciáját, Uram, és látjuk benne a te hatalmadat, Uram. Hogy látsz mindent előre, sőt, te a kezedben tartod a jövőnket. A történelem úgy alakul, ahogy te akarod. Mennyivel inkább alakul úgy a mi életünk. Uram, mi szeretnénk belesimulni a tenyeredbe, Uram. Összhangba kerülni a te terveiddel. És ahogy kezdtük is az alkalmat, hogy a Szentlélek vezessen minket mindabban, amit te szánsz. Uram, mi bennünk nem kell, hogy a félelem vagy a bizonytalanság növekedjen fel, hanem az irántad való bizalmunkat szeretnénk erősíteni. Ha ilyen Istenünk vagy, akkor méltó vagy arra, hogy bízunk benned. Uram, tanítsd a mi szívünket elengedni az aggodalmainkat, és add, hogy tudjunk hálaadással imádkozni minden szükségletünkért, hogy minden félelmünket rád tudjuk vetni, minden terhünket oda tudjuk vinni hozzád. Mert te nem a félelem lelkét adtad nekünk, Uram, hanem az erő, a józanság és a szeretetnek a lelkét. Uram, köszönöm, hogy magadhoz vonsz minket, Uram. Köszönöm azt is, hogy ezen az utolsó egy héten, amiről Dániel proféciája szólt, azoknak a nyomorúságos dolgai nekünk nem kell végigmennünk, hanem eljössz értünk előtte. Kérlek, áld meg ezt a következő hetet, ami előttünk áll, ami hétfővel vár ránk. Töltsd be a lelkeddel minket, Uram, és dicsőítsd meg magad az életünkben. Köszönjük Dániel könyvét, és hogy ennyire erőteljes az, ami le van írva benne, de hadd legyen alkalmazható igazság a számunkra. Nagyon hálásak vagyunk érted, Jézus, és várunk téged, nagyon-nagyon várunk téged, Jézus, hogy gyere vissza. A te nevedben imádkoztunk. Ámen. Jó, kívánok.